A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen a 167. dicséretünknek az első versével. 167-es számú énekünk első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva találhatjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól a következő verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztségnek az elhangzó szereztetési igéje mellé egy ige verset az Ézsaiás próféta könyvéből szeretnék még olvasni, a 30. résznek a 21. versét, amely így szól: saját füleddel hallottad a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Amikor a kisgyermekek élete ott megkezdődik közöttünk, akkor nem képesek semmiféle helyváltoztatásra. Ez az elején úgy tűnik, hogy igen problematikus dolog, mert mindig nekem kell mozdulnom. Sír és szaladok a kiságyhoz, gondja van és hajolok fölé, és mindig nekem kell indulni, nekem kell erőt venni magamon, fáradtan, nyűgösen, és aztán megérkezni hozzá a célhoz, és rendet tenni körülötte, benne, a lelki békességében. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Aztán rájövünk arra, hogy ez volt az aranyélet, amikor a gyerek nem ment sehova, amikor mindig ugyanott van, amikor nem kell szaladni utána, amikor a rácsosságnak a biztonságában nem tud kijönni, én végezhetem a dolgomat, nem megy oda, ahova nem szabad menni. És amikor rájövünk arra, hogy ez folytatódik az utcán is, amikor elindulunk, és a gyermek megindul, és fel akarja fedezni a világot, és rohanunk utána, akkor hihetetlen sok izgalom és fáradtság van bennünk, és azt mondjuk, hogy milyen egyszerű volt. Mindig én mentem, ő mindig ott volt, és úgy minden a helyére került. Az az ige, amit felolvastam, és most újraolvasom, hogy már is jobban értsük, saját füleddel hallottad a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le, már is jobban érthető lesz. Hogy én ott kullogok valahol a gyermekem mögött, és hátulról kiabálok utána, hogy állj meg, ne menj arra, azt most nem szabad, ne fogd meg, ne nyúj hozzá. Valahol egy olyan kettőség van így az életünkben, hogy elméletileg mi a gyermekeink előtt járunk. Legalábbis abban a tekintetben, hogy példaképek vagyunk. Mindent másolnak rólunk. Lemásolják nem csak a mozdulatainkat, hanem másolják a gondolkozás módunkat is, hogy mihez hogyan állunk hozzá. És ezért azt gondolná az ember, hogy én majd megyek elől, és a gyermek hűségesen követ engem, és ahol én vagyok, majd ott lesz ő is. Csak valahogy ez időben és a fizikai valóságban nem így valósul meg, hanem inkább úgy, hogy ő akar elől menni. És nekem nem marad más, mint hogy hátulról próbáljam igazgatni az ő lépteit, szeretettel és féltve, és számítva arra, hogy talán az a példa, amit adtam neki, elegendő lesz arra, hogyha én utána szólok egy-két szót, akkor majd elgondolkozik rajta, elfogadjanak az igazság tartalmát, és így valahogy megóvhatom őt, és biztonságban lesz az élete. Azt hiszem, hogy nem csak gyermekkorban van ez így, hanem mi felnőttként is érezzük sokszor annak a valóságát, hogy úgy mögülünk hangzik el egy-két szó. Úgy visszaköszön a múltból, amit nekünk mondtak egyszer, talán a szüleink. Olyan emberek, akiknek úgy visszacseng a szava a fülünkbe, és úgy most kezdjük igazán mérlegelni, hogy ezt vajon miért is mondták, hogyan is mondták, milyen féltés volt benne, milyen igazgatás volt benne. Nekünk is fontosak lesznek ezek, és talán éppen a keresztségnél történik meg az, hogy egyszer Isten is így szólal meg a múltból. Hát engem is megkereszteltek. Valahogy ehhez én is közel kerültem. Most pedig ott van az a lehetőség, hogy itt van a gyermekem, és őt is közel vihetem ehhez. Nem tudom még, hogy igazán mit várok ettől az egésztől. Nem tudhatom azt, hogy ennek a titka miben valósul meg igazán, de a múltból szól egy hang, és a saját fülemmel hallom, ezen az úton járjatok. Nyilván, ahogy a gyermekeink számára szeretnénk egy helyes utat kijelölni, ugyanúgy Isten is szeretne egy jó utat találni nekünk, ami olyan nekünk való, ami fekszik nekünk, ami az életünknek valahogy úgy lesz az útja, hogy abban benne van az én egész személyiségem, nem tudunk mi egymás útján járni. Talán ez az egyik legnagyobb nehézsége a gyermeknevelésünknek is, hogy mi azt gondoljuk, hogy az én utamon majd tud járni a gyermekem is. De nyilván neki egy másik útja van, amit jó lenne, ha ő is megtalálna. Mert más típusú ember, mert Isten is mást bízott rá, Isten is máshogy alkotta meg őt. De valahol mindannyiunknak ugyanúgy fontos lesz, hogy ez az isteni szó, amelyre mi elindulunk, a hátunk mögül újból és újból megszólaljon, és kezdjen el noszogatni bennünket, hogy na erre menjetek. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Mintha olyas valami fogalmazódna meg benne, hogy na most vagy jó úton, ez most jó. És ahogy a gyermekek életében is mindig azt vesszük észre, hogy ugyan ők nekiíramodnak, és mennek a maguk bátorsága szerint, és fel akarják fedezni a világot, de amikor valamilyen nehezebb helyzet vagy akadály elé érkeznek, akkor egyből megállnak és visszanéznek. Ott vagyok még mögötte? Jövök? Abban a látótávolságban vagyok, hallótávolságban vagyok, ahol ő elkiálthatja a segélykiáltását, és én megérkezem? Ugyanígy vagyunk mi is, hogy mi nagyon bátran éljük az életünket. Nagyon nagy terveink és gondolataink vannak, de azért van egy-egy akadály, amikor megtorpanunk, és úgy elkezdünk fülelni. Szól-e még az a hang, amely egykor ígéretet tett? Mert a keresztségnek ez a vissza vagy vízhangzó ígéret, ez nagyon kell. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valaki engem kísér. Valaki ott van, ha kell a segítség. Valaki el tudja igazgatni az életemet. Akikre rá tudom bízni nem csak önmagamat, hanem a gyermekemet is. Mindig el szoktuk mondani, és azt hiszem azért történik ez, mert ez egy nagy valós felismerés az életünkben, hogy a gyermekünknek keressük azt a biztonságot, amiről nagyon jól tudjuk, hogy mi magunk nem biztos, hogy meg tudjuk adni. Mi eszközök vagyunk az Isten kezébe, és szeretnénk jól csinálni a dolgunkat. Ugyanakkor szeretnénk, ha az Isten oltalma alatt élnék az életüket, mert az Istennek nagyobb hatalma van arra, hogy őket őrizze, vezesse, és igazgassa a lépteiket, majd később is. Ezekkel a gondolatokkal fogjuk megkeresztelni most ezt a kisgyermeket, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen álljunk fel. És kérlek benneteket, hogy hallható szóval feleljetek meg az elhangzó kérdésekre lelkiismeretetek szerint. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, jöjjetek, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig elcsodálkozunk azon a nagy ajándékon, amelyet egy-egy kisgyermeknek az életében nekünk készítettél el. Hogy mennyi örömnek a forrása lehet, mennyi felismerésnek a forrása lehet. Hogy hogyan próbálsz meg bennünket is egyúttal, hogyan intesz türelemre, szeretetre, hogyan tudjuk megtanulni azt, hogy önmagunk dolgairól lemondjunk, és valaki mást az életünkbe előtérbe helyezzünk. Ugyanakkor köszönjük azt is, hogy nem csupán a magunk bölcsességére támaszkodhatunk, hanem visszhangzik a szó valahonnan, talán a mi múltunkból is, hogy ott vagy te ennek az egész világnak teremtőjeként, megtartójaként, és ígéretet teszel, hogy velünk vagy, próbatételeinkben, örömeinkben, készenlétben, azért, hogy segíthess. Köszönjük, hogy ezt a segítséget megpecsételed magában a keresztségben. Köszönjük azokat, akik befogadhatták ezt a kisgyermeket. Add azt az áldást, amellyel olyan otthont tudnak formálni, ahol ő testben és lélekben gyarapodhat, növekedhet. És engedd, hogy úgy tudjuk figyelni az ő életét, féltő szeretettel, ahogy a te igédben is olvassuk. Lehet, hogy előre megy, sokszor minket maga mögött hagy, de mi akkor is ott leszünk imádságban, aggódó szeretetben, kísérve a lépteit. Köszönjük, hogy így kíséred a mi életünket is, és így kérhetjük azt az áldást, amely most tőled jöhet, hogy az ő életét fogad be, hadd legyen a tied, és hadd járjon azon az egyenes úton, amelyet számára is megjelöltél. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg érte mondott könyörgésünket is. Amen. Kegyelme Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket a keresztség kiszolgáltatása után, és így folytassuk Isten tiszteletünket. Megkeresve a 487-es számú dicséretünket, 487. dicséretet énekeljük az első három versével, valamint a hatodik verssel. 487-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Mai napra rendelt igénket, amelyet a bibliaolvasó vezérfonalunk is megjelöl, olvasom, a Máté evangéliumából, annak a 4. fejezetéből az első 11 verset. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Uratat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek, fennállva ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálaadással köszönjük meg ezt a mai napot, mindazok, akik valóban látják benne a te gondviselésedet. Nem olyan könnyű ezt mindig meglátni, nehézségek, betegségek között, az életünknek egy-egy válságában, vagy valamikor olyankor, amikor szorongat belülről valami. Ma mégis szeretnénk hitvallást tenni arról, hogy mindent a te kezedben tudunk, így a magunk életét is. Ezért is jöttünk te eléd, hogy erről megerősíts bennünket, hogy biztass és bátoríts. Ugyan nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy valaki vagy valami el akar tántorítani meggyőződésünkről, hitvallásunktól, és olyan kísértések jelennek meg az életünkben, amelyek állandóan szemben akarnak állítani te veled. Ma harcolunk azért, amit hiszünk, és szeretnénk, hogyha te lennél ebben a harcban a legerősebb, aki meg tudsz minket győzni arról, hogy ismered az életünket, hogy tudod, hogy mi van bennünk, és azt is tudod, hogy mire van szükségünk. Így állunk egy gyülekezetként előtted, ezért dicsérünk téged, és így hívunk segítségül, és kérjük a te ígédnek azt az üzenetét, amely megint csak eligazít, bátorít bennünket, amely megszólal, hogy az úton tartson minket, hogy arról ne térjünk le. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, szent lelked által, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 151-es számú dicséretünkkel. 151-es számú énekünknek ezt az egyetlen versét énekeljük: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Alapigénket a Máté evangéliumának az előbb elhangzó szakaszából újra olvasom a negyedik rész első verséből. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Foglaljuk el a helyünket. Egy jól ismert ige szakasz, amit olvastam. Kicsit félni is szoktunk ezektől a részekről, amikor olyan lelki hatalmi harcokról olvasunk a Bibliában. Most is ennek az alapigének olyan nehéz a jó értése, hiszen a mondat első felébe egész más az alany, mint a második felében. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hangzik a mondat első fele. Azaz egy Istentől kiindult gondolat és egy vezettetés. És a mondat második fele, hogy megkísértse az ördög. Ezt a mondatot kellene valahogy a lelkünk mélyén rendbe rakni, és talán, ha egy kicsit is közelebb kerülünk a megértéséhez, akkor ennek a mai vasárnap délelőttnek van értelme az életünkben. A próbatétel és a kísértés egy olyan elválaszthatatlan dolog mindannyiunknak az életében. Nem is nagyon tudjuk, hogy ezt hogyan is tegyük meg. Hol az egyik szót használjuk, hol a másik szót. Azt valahogy érzékeljük, hogy a próbatétel az úgy még belefér a hitünk világába, és az még jöhetne Istentől. Az valami olyasmi lehet, hogy ő látni akarja, hogy hogyan állunk vele, hogyan állunk azzal, amit tőle tanultunk, mennyire vagyunk bizalommal felé, hogyan áll a hitünk. A másik dolog az inkább a kísértőhöz kapcsolódik, ezért is nevezzük kísértésnek, amelyben feltételezünk valami rosszat, valami elveszítő szándékot, amit Istennel azonban nem tudunk egyeztetni. Ennek az igének ez a két része talán éppen itt kapcsolódik össze, hogy igen, bizony vannak próbatételek az ember életében, amikor Isten kiszolgáltat bennünket egy-egy olyan helyzetnek, ahol a kísértő nagyon könnyen megjelenik, és ennek a kísértőnek minden szándéka az lesz, hogy engem Istentől valóban elszakítson. A Jézus megkísértésének a történetét azt nem lehet direkt alkalmazni a saját életünkben. Ugyanis ez a történet arról szól, hogy Jézus szolgálatba áll, és az ő szolgálata nem hasonlítható a mi szolgálatunkhoz, legalábbis annak a nagyságát tekintve, hogy készül a világ megváltására. Ő Isten fiaként áll ott, és az Isten fiaként kapja a próbatételt, és Isten fiaként keresi fel őt a kísértő, és mondja azt, hogy miért tennéd ezt? Mit érnek neked ezek az emberek? Érnek annyit, hogy magadat feláldozd? Érnek annyit, hogy mindent odaadja, ami a tied? Amikor megtehetnéd azt, hogy uralkodsz rajtuk. Amikor megtehetnéd azt, hogy irányítod őket. Amikor megtehetnéd azt, hogy egyszerűen eljátsz velük. És erre Jézus azt mondja, hogy na akkor nézzük ezt a próbát. Nézzük, és én meg akarom mutatni, hogy én ezt a szolgálatot akarom és tudom vállalni. Nyilván, hogy a kísértés történetet, amikor olvasunk, valamilyen vetülete biztos van a saját életünkre nézve, ami egy kicsit hétköznapibb, ami egy kicsit jobban illeszkedik a mi mindennapi próbatételeinkhez, kísértéseinkhez és életünkhöz. Ez a történet egy lelki harcot akar megfogalmazni, aminek nem a képeibe kellene most belekapaszkodni. Nem azt kellene most az igehirdetőnek célul kitűzni, hogy megmagyarázzam, hogy hogyan lehet kenyeret előállítani a pusztában. Nem az a cél, hogy megmagyarázzuk, hogy hogyan került Jézus a templom párkányára, vagy hogy hogyan látta az egész világot egy magas hegyről, mert ezek képek csupán. Annak a képei, ami az ember lelki harca a belsőjében van, és ezekről a belső harcokról kellene most őszintén pár gondolat erejéig elgondolkoznunk. A kiinduló pont tehát Isten. Isten az életemet elvezetheti a pusztába. Ebben a pusztában valami olyasmit fogalmaz meg ebben a képben a Szentíró, hogy na ez az a hely, ahol semmire nem számíthatsz, csak Istenre, ahol egyedül te vagy a saját gondolataiddal, és az szólalhat még meg benned, hogy mi az, ami Istenhez köt, vagy megszólalhat benne az, hogy mi az, amiért fel vagy háborodva Istenre. Mi az, amivel nem értesz vele egyet. Mi az, ami állandóan ott van a begyünkben, és azt mondjuk, hogy de ha Isten Isten lenne, akkor ezek nem lennének se bennem, se körülöttem. Erre a harcra kerül sor, és az első próbában, amikor az ördög azt mondja, hogy nézd, itt vagy, bőjtölsz, és éhezel, akkor nem azt várja, hogy tegyél csodát. Mi ezt legtöbbször azért így értelmezzük, hogy nézd, ott vannak a kövek, te vagy az Isten fia, változtasd kenyérré, és edd meg. Inkább a mögöttest kellene észrevenni, és azt mondani, hogy Isten idehozott téged, és itt hagyott. Most már vedd kézbe az életedet, úgyse számíthatsz rá. Valamit ő elkezdett, de úgy látszik nem akarja befejezni. Most már innen te jössz. És nagyon sokszor tényleg elérkezünk az életünknek egy-egy ilyen pontjához, hogy úgy érezzük, hogy Isten volt az, aki elindított, aki ő akarta. És most nem tudok már mit kezdeni ezzel a helyzettel, és nem is történik semmi, mert ott vagyok a pusztában magamra, a saját gondolataimmal, és nagy kísértés az, hogy akkor majd én befejezem. És nem történik semmi, majd én akkor döntök. Ha nem dönt helyettem, és nem mutat utat, akkor majd én választok magamnak. Ennek az első kísértésnek valahol az életünkben a lenyomata az, hogy próbálj szembeszállni Istennel. Végül is megteheted. Miért lenne csak az az egy út, amit ő mond? Miért ne lehetne más? És nagyon egyszerűen ott vagyunk a Bibliának az első lapjainál, amikor azt mondja a kísértő Ádámnak és Évának, és ezeket is képekben értsük most jól és helyesen, és azt mondja, hogy miért gondolod azt, hogy mindent Istentől kell várni? Hát van neked eszed, van neked gondolatod, van neked szabadságod, döntsd el. Csináld azt, ahogy most neked alkalmas lenne, ahogy neked jó lenne. És akkor Jézus megszólal, és azt mondja, hogy ez lehetőség, de valamiről én még tudok, méghozzá arról, hogyha valamit Isten elkezd, akkor arról szól az én hitem, hogy akkor ő azt be is fogja fejezni. Akkor ott nekem nem kell közbeavatkoznom, abban nekem nem kell belenyúlnom. Ha ő elkészíti a kísértést és a próbatételt, akkor a kimenekedésnek az útját is megmondja. Megmutatja. Ezt már Pál apostol írja a korintusbeli levélben annak a gyülekezetnek, aki érzi az életében a sok-sok próbatételt, és már elkezd gondolkozni azon, hogy hogy lehetne ebből kimászni, és erre azt mondja nekik, hogy tudjátok, hogyha az Isten valamit elkezdett munkálni bennetek, akkor soha nem hagyja félben. És hogyha a pusztába azért vitt ki az Isten, hogy én elkezdjek elgondolkozni, akkor ne akarjam abba hagyni ezt az elgondolkozást, és keresek valami más utat és módot arra, hogy életbe tartsam magam, méghozzá kenyérrel, amit mi legtöbbször így is szoktunk értelmezni, hogy azonnal, amikor nagy lelki válságokban vagyunk, akkor az egészet ott akarjuk hagyni, és azt mondjuk, hogy de ne ezzel foglalkozzunk most, hanem a földi valósággal, hogy miből élek. Hát nem abból élek, ami a kenyér, hanem abból él az ember, ami a lelkében lezajlik. Ezért van az, hogy kenyerünk mindig van az asztalon, de a lelkünk az nagyon éhezik. A lelkünkben nagyon sok harc dúl, és az nem engedi, hogy az ember boldogan éljen. Erre Jézus azt mondja, meg van írva, hogy ott van az Isten szava, ígéretként, bátorításként, és ott van annak a nagy valósága, hogyha az Isten engem ide elhozott, akkor itt táplálni is fog. Itt fog táplálni. A kísértő természetesen nem olyan valaki, akit könnyen el lehetne zavarni, ezért a második próbáját is megteszi, amiben az előzőekre épít. És azt mondja, hogy jó, hát ha te Isten szavával vágtál vissza, akkor én is elmondom az Isten szavát, az magam értelmezésében. Az Isten azt mondja, hogy mindig megőriz téged. Hogy bármilyen helyzetbe kerül, az Isten angyalai ott lesznek, és úgy is vigyáznak rád. Gyere fel ide a templom párkányára, vesd le magad, és nézzük meg, hogy valós-e az, amiben te hiszel. Igaz-e az? Ha Isten megteheti azt, hogy téged megpróbál, akkor te miért ne tehetnéd meg, hogy te próbálod meg Istent? Milyen sokszor felmerül a gondolatunkban? Igen, hát Istennek van hatalma arra, hogy megnézze, hogy én ki vagyok. Hogy ad egy szorongató helyzetet, és már is kiderül, hogy mennyit érek. Na de hát fordítsuk már meg egy kicsit a dolgokat. Mennyit ér nekem Isten? Mit tud adni? Mi az a biztosíték, amiért nekem megéri, hogy higgyek benne? Ha levetem magam, akkor tényleg megtart? Messze menőkig lehetne elvezetni ezeket a gondolatokat, ahol igéket igéknek tudunk neki feszíteni. Csak hogy az egyik ige csak betű, a másik ige meg olyan betű, amit a lélek megelevenít. A kísértő nagyon jól tudja idézni a Bibliát, és nagyon jól ki is tudja játszani ellenünk, mert mi nem ismerjük eléggé a Bibliát. Talán érdemes lenne újból és újból leporolni ezt a könyvet, elővenni, belelapozni, és megérteni abból, hogy Istennek nem csak szavai vannak, nem csak betűk vannak benne, hanem van egy életet megtartó üzenete is. Ugyanis a próbákat nem azért adja az Isten, hogy minket teszteljen. Nem azért adja, hogy megmutassa azt, hogy még mindig semmit nem érek, hanem azért adja ezeket a próbákat, nem azért, hogy ő maga meglássa, hogy mi van bennem, hiszen nagyon jól tudja az életemet, nyitott könyv előtte, hanem azért, hogy engem egy kicsit szembesítsen azzal, hogy hol állok egy olyan úton, amelyen én folyamatosan járok, hogy mit kell még csiszolni a szeretetemen, hogy mit kell még csiszolni a türelmemen, hogy hogyan kellene látnom bizonyos dolgokat, amelyeket még nem úgy látok az Isten szemén keresztül. De Istent vizsgáztatni, azt mondja Jézus, ez kísértés. És ezt Jézus maga nagyon sokszor visszautasítja. Állandóan belebotlunk azokba az emberekbe, akik mindig mennek hozzá, és azt mondják, hogy na mutasd meg, mit tudsz. És erre Isten azt mondja, hogy mit kell még bebizonyítanom? Egy egész világot megteremtettem. Ott van a te életedben, én csináltam, én alkottalak. Ott van az az egész ügy, amely Jézussal összekapcsolja a mi életünket, hogy valakit oda szántam halálra azért, hogy téged megtartsak, mit bizonyítsak még? Erre mondja Jézus azt, hogy ne kísérsd az Urat. Hidd el, hogy Isten jó helyen van. Hidd el, hogy Isten meg tudja tenni azt, amit ígért. És akkor jön egy harmadik próbatétel, felviszi Jézust a hegyre, megmutatja a világot. Ugye mindannyian tudjuk, hogy benne van egy kis csalafintaság is. Nézd, mind neked adom, mintha az övé lenne. Hát azt Isten alkotta, az isteni. De az egészet valahogy úgy állítja be, hogy te most választhatsz. Választhatsz két világ között, vagy két élet között. Az egyik az arról szól, hogy kapni szeretnél, állandóan, hogy te vagy középen, a másik pedig az, hogy tényleg mindig adni akarsz. Az a két világ, ami itt most megjelenik, az arról szól, hogy te döntheted el, hogy beállsz a közepébe, és azt mondod, hogy értem, van minden. Végül is ezt a célt kellene szolgálja minden, a másik ember is, Isten is, a körülmények is, hogy én boldog legyek. Ez az egyik világ, én ezt felkínálom neked. Válaszd ezt. Hát végül is erre törekszel. A másik pedig az a világ, amit a kísértő direkt így állít be, az a másik világ, ahol mindig lelkiismeret furdalásod van. Mert ahol mindig tenni kell valamit, ahol nem lehet nyugodtan karbatett kézzel ülni, mert Isten egyből szól, hogy most miért ülsz karbatett kézzel, nézd mennyi segítségre váró ember van körülötted. Vagy minimum fogd össze a kezedet és imádkozzál. Vagy miért nézel tévét, amikor Bibliát is lehetne olvasni. Egy olyan világ, ami állandóan a lelkemre hat, és mindig mozdítani akarna, hát ki akarja ezt választani? A kísértő nagyon rafinált, amikor ezt a kettőt így állítja szembe egymással. Azt véletlenül sem mondja el, hogy az egyik világ, amelyben a közepén én vagyok, és amelynek az egész képe arról szól, hogy minden körülöttem forog, az a világ egyszer el fog hagyni engem. Mert a világ sem szereti azt, hogyha mást kell szolgáljon. Csak azt, aki neki szolgál. És a másik képből is elfelejtődik az, hogy van annak igazsága, amit mi olyan önvigasztalásként szoktunk mondani, hogy jobb adni, mint kapni. Sajnos kicsit megkeseredve szoktuk ezt emlegetni, ezt a mondatot, amikor mindig csak én adok. És akkor ezzel vigasztalom magamat, de nem, hát adni sokkal jobb, nem? Hát jó lenne kapni is néha. De amikor ad az ember, abban nagyon sok minden benne van. Hogy amikor én adok valamit a másiknak, amikor valamit Isten fele is a magam törékeny és porszemnyű életéből kinyújtok, akkor ott születik egy kapcsolat. És ez a kapcsolat, ez az én életemnek a feltétele, mert kapcsolatok nélkül nincs élet. Az egyik az arról szól, hogy minek neked az? Minek neked a másik ember? Minek neked az, hogy azon a másik emberre olyan szoros kapcsolatban legyél, engedd, hogy kiszolgálja az életedet, és annyi elég. Aztán rájövünk arra, hogy nem, itt vannak lelki mélységek. És ezek a lelki mélységek igenis fontosak nekünk. A próbáknak Istentől eredeti célja nem az, hogy elbuktasson. Nem az, hogy egy gáncsot vessen. Hanem valamiféle olyasmi, hogyha én bizonytalanságban vagyok, akkor az Isten meg tudjon lökni engem, és meg tudjon erősíteni abban, ami hozzá köt, és ami a másik emberhez köt. A kísértő viszont pont a másik oldalát akarja kihasználni a dolognak, hogy amikor én bizonytalanságban vagyok, akkor igenis elgáncsoljon, és azt mondja, hogy úgyse érez semmit. Adok én neked jobbat. Vigyázat! Valahol a kísértő mindig belekapaszkodik azokba a lehetőségekbe, amikben az Isten egy kicsit meg akarja mérni. Nem a maga számára, még egyszer mondom, hanem a saját számunkra, a mi hitünknek az erejét. Azt, hogy hol tartunk. Nagyon könnyen belekapaszkodik. Ezért kellene úgy észnél lenni, és ezekre egy-egy jó felelettel megválaszolni a lelkünk mélyén. Hogy utána igaz legyen az, ami ennek a történetnek a kifutása is, ami a happy end benne. Hogy az ördög elmegy, és angyalok kezdenek szolgálni. Hát milyen nagy csoda lenne az életünkben, hogyha tényleg úgy, ahogy az apostol is mondja, úgy állnánk ellene a kísértőnek, hogy az elfutna tőlünk. És jöhetnének azok az isteni küldöttek is angyalok, akik a mi szolgálatunkat úgy viszonozzák, hogy ők is szolgálnak nekünk. Hogy megterem az életünkben az a békesség. Hogy az életünkben megjelennek azok az emberek. Hogy az életünkben megjelenik az a biztonságérzet, ami fontos ahhoz, hogy a mindennapi küzdelmeket jól vegyük. Olyan nagy dolog, hogy az Isten ezt felajánlja. Hogyha nem az ördöggel cimborálok, akkor az ő angyalai tudnak szolgálni nekem. De ez döntés kérdése. Nem mondom, hogy ezeket könnyű átlátni. De az Isten azért hozta ezt az igét, most is elénk, hogy egy kicsit felhívja a figyelmünket. Valahol ezek az igék mindig az év elején jelennek meg, így ahogy visszanéztem a gyülekezetünk történetét, meg az ige hirdetéseknek a sorát, mindig azt látom, hogy így a januári időben úgy elő-elő kerülnek ezek az igék, és nem véletlenül, mert Jézusnak is a szolgálatának a kezdetén kellett ez a mérce. Azt hiszem, hogy nekünk is kell még az év elején ez a mérce, hogy valaki felhívja a figyelmünket arra, hogy lehet választani, lehet dönteni, és ebben a döntésben utána benne van a folytatás. Nagyon nehéz az egyik útról a másikra átmenni, de ha valaki komolyan tudja venni azt az igét is, amit a keresztségben hallottunk, hogy az Isten azt mondja, hogy na most vagy jó úton, ne térj el se jobbra, se balra, akkor azt hiszem, hogy az célt ér. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy segítsen meg bennünket a próbatételeinkben, és engedje, hogy azok próbatételek maradjanak, és ne legyen belőlük kísértés.